Hajtsuk meg fejünket, röviden imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked a te igédért, a szavadért. Köszönjük, hogy a te igéd igazság. Kérünk, hogy tégy minket az igazság gyermekeivé, a te igazságod gyermekeivé. És kérünk téged, Urunk, hogy mindazt az igazságot, ami a miénk, azt gyomlált ki a mi szívünkből, lelkünkből, hogy egyedül csak is benned gyönyörködhessünk, neked hódolhassunk, és neked élhessünk. Munkálkodj mindannyiunk szívébe, lelkeddel. Dicsőítünk téged, Szent Háromság Isten, azért, mert szeretsz, és köszönjük, hogy ennek a szeretetnek te vagy a forrása. Tégy minket is a szeretett gyermekekké. Hallgass meg, kérünk, nevedért. Amen. Kedves testvérek, az ige, amit olvasok, Jeremiás próféta könyve első részéből, a negyedik verstől olvasom a tizedikig terjedő szakaszt. Jeremiás próféta könyve első részének negyedik versétől így szól az ige. Így szólt hozzám az Úr igéje, mielőtt megformáltalak anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam, ó Uram, Uram, hiszen én nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem, nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szól az Úr. Azután kinyújtotta a kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendeltelek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Kedves testvérek, a Jeremiás prófétáról tudni kell azt, hogy papi családból származott, lévita családból származott. Úgy tudjuk, hogy ő soha nem végzett papi szolgálatot, mert megkapta az elhívást már ifjú korában arra, hogy népek prófétája legyen. Hogy milyen korba hívta előtt Isten prófétának? Nagyon nehéz korba, testvérek. Akkor, amikor a nép teljesen lezüllött. Izrael népe, Isten népe, Júda népe teljesen a züllés mélypontjára került. Olyannyira, hogy Isten elhatározta, hogy leromboltatja a jeruzsálemi templomot, mert a templomba dicsekedtek, hogy igen, ez az Úr temploma, a mi templomunk, és Isten velünk van, Isten velünk lakik, és Isten, mivel az ember a templomot is kezdte dicsőíteni, és más idegen istenek isteneit, ezért Isten elhatározta, hogy mivel ez a nép elfajult, ezt a népet fogságba viszi. 70 éves fogságba, és ekkor hívta el Isten Jeremiást prófétának fiatal korában. Hallottuk, hogy tiltakozik, hogy Uram, én még ifjú vagyok, nem értek a beszédhez, nem tudok emberek elé állni, de Isten azt mondta, ne félj tőlük, én veled leszek, nem foglak elhagyni, és azt mondom, amit parancsolok neked. A prófétai szó, az mindig azt jelentette, a prófétai tiszt, hogy azt kell mondani, amit Isten mond. És ez nem könnyű, testvérek. Mert van, mikor Isten olyan környezetbe szólaltatja meg az ő szavát, az ő üzenetét, ahol nem szívesen hallgatnak az Isten beszédére. Számtalan ilyen esetem volt nekem is az életemben, de nem ez számít, hanem maradjunk Jeremiásnál. Megkapja a küldetést, hogy gyomlálj, írts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj. Hát, kedves testvérek, ebbe benne van minden. Az, hogy gyomlálj és írts. Gondoljuk el, hogy valakinek például csak felfedjük, a beszéde alapján fel lehet fedni az, hogy milyen ember. Én, amikor lelkész, aktív lelkész voltam, és eljöttek hozzám temetést jelenteni, és beszéltem nekik Jézusról, természetesen az üdvösségről, a megváltásról, a hozzátartozóknak. Szívesen hallgattak végig, és akkor fölbuzdultak, és azt elmondta egyik másik, hogy hát én is hívő ember vagyok. És akkor azt mondja, én hiszek a reinkarnációba, a lélek vándorlásába, és elmondta a maga képzeteit, és mindjárt egy képet mutatott magáról. Volt nekem olyan esetem, mikor eljött hozzám egy pár házasságkötés miatt, egyetlen egy alkalommal történt ez meg, egy iráni fiatalember jegyezte el egy magyarországi református lányt, igaz, a református lány nem konfirmált, de hát szerette volna, hogy templomba legyen az eskü, mert egy muszlim az olyan ember, hogy az akkor igazi egy házasságkötés, hogyha templomba történik, a pap előtt történik, gondolom én. Na, lényeg az, hogy eljöttek, és azt mondta nekem a menyasszony, hogy csak egyszerű legyen a... Ja, nem. Menyasszony fordított, csak egyszerű legyen ez a szertartás. Mondom, és hogy lehetne egyszerűvé tenni, kérdezi tőlem ez az iráni fiatalember. Mondom, úgy, hogyha megkeresztelkedik. Azt már nem. Abb volt az első reakciója. És ezt mondta nekem a menyasszony, hogy az én párom, vagy az én vőlegényemet nem érdekli a vallás. És akkor mondom, majd most megmutatom, hogy érdekli. Mikor ezt mondtam neki, hogy keresztelkedjen meg, abban a pillanatban visszautasította. 12 éves koráig élt Iránba, utána Amerikába. De 12 éves koráig mindazt megkapta, amit az ő vallásuk képviselt ebben a világban, és ezt természetesen ő is képviselte. No tehát ott van az, hogy írts, vagy gyomlálj, gyomlálj. A gyomlálás az egy egyszerűbb feladat, egyszerűbb folyamat, az írtás az már keményebb folyamat. A gyomlálás az a gaznak a kigyomlálása, gondoljunk erre. Falun élünk, gondolom, hogy tudják mi az a testvérek, bár én török-bálinti lelkészként, amikor megkérdeztem a gyerekeket, hogy van-e konyhakertetek, azt se tudták, hogy mi az. És van fű, a udvaron van fű, füvet tudunk nyírni, de hát konyhakert nincs. Mondom, gyerekek, mit jelent az, hogyha elültesz valamit, elülteted például azt az uborkát, vagy elülteted a babot, és lesz belőle sok bab, abból az egy babból. Na, a lényeg az, hogy meg is bolondítottam a gyerekeket, úgyhogy jöttek hozzám a szülők, mondom, én ebbe a korban, mint ti vagytok, különösen az elsősök, másodikosok, mondom, én libapásztor voltam, papgyerek vagyok, és voltak libáink, és én korán reggel kihajtottam a tallóra a libákat. És mondom, tudjátok, gyerekek, hogy milyen klassz volt ott játszani? De mondom, úgy képzeljétek el, hogy 100 liba vagy 200 liba közül is az én 15 libámat ki tudtam választani. Mert én ismertem mindegyiket. Nem voltak megjelölve, de is tudtam azt, hogy melyik 15 az enyém. És aztán ezen elcsodálkoztak persze. És akkor jöttek a szülők, hogy mit kérnek a gyerekek karácsony, libát kérnek karácsonyra. Hát ez... Na, aztán volt egy-két gyerek volt olyan, aki még a nagyszülő élt, vagy nagyszülő az még ültetett valami kis konyhakertet, gondozott, tehát ezek a gyerekek láttak valamit. Nagy baj ez, testvérek, hogy a mai gyerekek ezeket nem látják, a falusi gyerekek sem igen látják. Jöhetnek olyan idők, amikor, kérem, amikor baj lesz, és az ember a füvet nem fogja tudni lelegelni. Tehát nagyon fontos az, hogy életre neveljük ezeket a gyerekeket. És ezek a példák, ezek a mezőgazdaságból és az építkezésből vannak véve. Ezek, amivel szolgálnia kell a prófétának. Gyomlálj, írts. Kigyomlálni azt, ami rossz, ami nem odavaló. Fölhívni a figyelmét az embernek, hogy ez a gondolkodás, amit te képviselsz, amire te építed az életedet, ez nem jó, ez rossz alap. És meg lehet mondani, hogy mi ez a rossz alap. Egyszer egy dialízises beteg asszonyt látogattam meg a kórházba, mikor rajta volt a műszeren, és édesanyja meghalt. És mondta nekem, ezzel kezdte, hogy tiszteletes úr, nagyon köszönöm, hogy eljött. Itt van mellettem az édesanyám. Tudom, hogy még most is szeret, és segít rajtam. És akkor, na most, hogyha én meghagyom őt ebbe a hitbe, testvérek, akkor én nem vagyok senki. Senki és semmi. És akkor abban a pillanatban rávilágítottam arra, hogy kedves asszonyom, az édesanyja elment. Az édesanyja nincs itt, az édesanyja már nem tud segíteni. Abba tud segíteni, hogy amire megtanította, azok eszébe jutnak. Vagy amit ő csinált, azt csinálja ön is. De édesanyja már nem, nincs itt. A igéből nagyon világosan kivehetjük a gazdag és a Lázár példázatából, hogy a gazdag mit szeretne csinálni? Az, hogy visszaküldi, azt mondja, küld el Ábrahámot, hogy segítsen a testvéreimen. Mert ha úgy élnek, ahogy én is éltem, ne a gyötrelem helyére kerüljenek. És azt mondta, hogy van Mózesük és prófétájuk, hallgassanak arra. És nem, ha valaki feltámadna a halottak közül, annak se fognak hinni. Testvérek, íme Jézus feltámadt a halálból, hittek benne a tanítványok? Azt olvassuk, hogy nem. Nem. Féltek tőle, mikor megjelent közöttük, és még ott van bennük az a fész, hogy hát, ha csak egy szellemet látunk. Mert az ember ilyen. Hát, ha látomásunk van, és akkor Jézus kér tőlük, milyen ennivalótok van, és akkor hozzák a kenyeret és a halat, és Jézus ott a szemük láttára eszik. Elcsodálkoznak. És mikor értik meg igazán, hogy Jézus feltámadt a halálból? Amikor a pünkösdi lélek kitöltetik. És Isten lelke azóta itt van. Senki sem mondja Úrnak Krisztus, csak is a Szentlélek által. Nehogy azt gondoljuk, hogy hogyan könnyű kimondani, könnyű segítségül hívni az Úr Jézus Krisztust. Voltam olyan esetben, egy fiatal embert látogatta meg, szívbeteg volt a kórházba, és azt kértem tőle, amikor egy hosszas beszélgetés után, hogy imádkozzunk most együtt. De ő hívő embernek tartotta magát. De egy kérdés, kérésem van, Jézus nevét mond ki, őt hívd segítségül. És testvérek, nem tudta kimondani Jézus nevét. Nem tudta kimondani. Én magam csodálkoztam. Azt mondja, nem tudom kimondani. Pedig mind sokat tudott Jézusról. Mondok egy másik példát. Amikor én elhívást kaptam a teológiára, én akkor még nem tértem meg. De én bibliaolvasó, imádkozó ember voltam. Akkor történt az életemben a megtérésem, amikor elmentem a lelkészemhez, és a lelkészem megkérdezte tőlem, hogy Imre, mondd meg nekem azt, hogy kicsoda neked Jézus. Fura volt a kérdés. Nekem? Mi az, hogy nekem? Hát mondom, Jézus a Betlehembe született. Mondtam, azért kivágtam magam, hát azért tudok én valamit, meg hát bibliaolvasó, meg istentiszteletre járó ember voltam. Debrecen Református Kollégiumban érettségiztem. Szóval benne voltam. És amikor ez, hogy kicsoda, és akkor mond, azt mondja, nem azt kérdezem, hogy mit tudsz róla, kicsoda neked személy szerint. Hát akkor megkukultam, nem szóltam semmit. És testvérek, életemnek ez volt a fordulata, akkor kinyitatta velem a János evangélium a harmadik részét, és elolvastatta velem a Nikodémussal való beszélgetést. A Nikodémus az, aki Izrael tanítója volt, és mit csinált Nikodémus? Meglátogatja Jézust éjszaka, mert fél. Fél, hogy kizárják miatta, ha kitudódik, és éjszaka megy hozzá, és akkor elkezd beszélni, tudjuk, hogy te Istentől jöttél, mert amit te teszel, az csak azt teheti, aki az Isten, akivel az Isten van. És akkor Jézus abban a pillanatban látja, hogy ez az ember, ennek az embernek semmi köze az ügyhöz, ez nincs benne az ügybe. És akkor azt mondja, hogy szükség neked újonnan születned. Ha nem születsz felülről, nem születsz újjá, akkor nem mész be az Isten országába. Hát gondoljunk vele, hogy milyen, ezt meg kell vizsgálni az embernek. És akkor az ószövetségi példát hoz ott Jézus, amint Mózes felemelte a kígyót a pusztába, úgy kell az emberfiának felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát mit kell, mi a feladat? Mit kell tenni? Az, hogy oda kell állni az Úr elé. Igenis, oda kell állni, és ki kell mondani azt, hogy Uram, mutasd meg nekem, hogy mi közöm van hozzád. Hogy én mi mindenbe serénykedek, mit csinálok. De mi a szívem kié? A lelkem kié? És ennek a dialízises asszonynak akkor, amikor elmondtam, hogy Igen, Jézus ígérte azt, hogy én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Tehát vigyázzunk, Isten velünk tudom, mert Jézus Isten, Isten fia, és megváltó, szabadító, bűntől szabadító. Isten megmutatta azt, hogy számára a bűnös ember élete fontos. Ő meg tudja menteni az embert bűneiből, el tudja törölni. Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől. Micsoda? Minden bűntől. Igaz ez? Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Igaz. Ő ugyanazt végzi ma is. Nem fog újra a keresztre menni. Nem lehet őt újra megáldozni. Egyszer áldoztatott fel, egyszer a bűnökért, hogy sokak bűnét elvegye. Kiknek a bűnét? Azoknak a bűnét, akik odadják. Ő a világ bűneiért tette le az életét. És Isten csak rátekint. És arra az emberre tekint, azt az ember tudja megáldani, aki igenis hisz Jézusban. Aki az ő fiát értékeli. Ez komoly kérdés. És ha valaki nem értékeli az ő fiát, mondhatjuk azt, hogy honnét jöttem. Kik voltak az őseim? Testvérek. Ki vagyok én? Volt egy olyan esetem is, mikor eljött egy erdélyi család, és mi nagy reformátusok vagyunk, tiszteletes úr. Szeretnénk megkeresztelni az unokánkat. Itt van a fiam, az ő gyereke. És akkor megkérdeztem, hogy konfirmált? Nem. Nagy reformátusok. Hát miben nagyok? A hitetlenségben? Az elfajulásban? A világgal való azonosulásban? Az engedetlenségben? No, lényeg az, megkeresztelem a gyereket egyfeltét, mert nem hozzám tartoztak. A szomszéd faluból küldte át, most mondta a lelkész, hogy nem kereszteli meg, és átjöttek így hozzám. Ha elmondja nekem a mi atyánkot, nézd rám, mi az a mi atyánk? Sose hallotta. Járt már templomban? Nem. Most még egy feltétele van ennek, de hát úgy jöttek, hogy már ki volt tűzve a keresztelés napja. Már meg volt, le volt foglalva az étterem, stb. És mondom, konfirmál, és utána megkereszteljük a gyereket. Hát az nekik nem jó. Testvérek, az, hogy kik voltak az őseim, oly mindegy, nem számít. Nem számít. Lehet, hogy számít. De az, hogy csak abban a tradícióban megyünk tovább, meg én voltam olyan gyülekezetben, ahol azt mondták nekem, hogy tiszteletes úr, ismerje meg a mi szokásainkat, a mi tradíciónkat, aszerint vezessen bennünket, és bevezethet maga is valami tradíciót, valami szokást. Hát testvérek, az volt a szokás, hogy leépítettem ezeket a tradíciókat. Nem tetszett, de kemény voltam, következetes voltam. És érdekes, ezzel az igével válaszoltam akkor az elődöm köszöntésére. Hogy a próféta mit mond? Gyomlálj, írs, pusztíts, rombolj, és építs és plántálj. Ez a feladatunk. Tehát Isten nem épít egy rossz alapra. Nem épít. Nem épít az én hiába, az én őseim nagyok lehettek. Volt olyan, aki oda jött hozzám, tiszteltes úr, keresztelje meg az én unokámat, mert az én nagyapám ajándékozta a harangot a gyülekezetnek. És mondom, hol a fia? Ez ilyen kickboxoló volt, és eljött a fia. És akkor elkezdtem vele beszélgetni. Hát testvérek, majdnem megvert. Hát azért nem mert, tudta az, hogy abból nagy baja lenne őnek is, de lényeg az, hogy semmit nem tudott, semmit. És ebbe a tudatba élnek, hogy az a harang, ami szól, azt az én nagyapám állította. Jó, a nagyapja ezt tette, ön mit tesz? Ön a szívét adhatná Jézusnak, ön a szívét adhatná az Úrnak. Hát nem jönnek Isten tiszteletese. Én nem kereszteltem meg, testvérek. Nekem sok ilyenem volt. Úgyhogy én nagyon is úgy elkezdek gondolkodni, és elkezdek imádkozni azokért a gyerekekért, akiket nem kereszteltem meg. Uram, te tudod, én már nem tudom, hogy kik mindegyiket. De egyszerűen csak azért jöttek, hogy hát ez szép dolog. Szép dolog. És akkor elkezdtem beszélni, nekik ez nem kell. Tudjátok, mit mond Isten népe abba az időbe? A Jeremiásnak. Azt mondja, mi már megszoktuk azt, hogy Isten nélkül élünk. Megszoktuk a gonoszt. Megszoktuk. Megszoktuk azt, hogy az időnket hol töltjük? A tévé előtt töltjük, az internet előtt töltjük. Megszoktuk. Lefoglalja az időmet. Iszonyatos időrabló ez. És ott a kérdés, hát, hogy és mivé válik az emberi lélek, az emberi szív? Hát azzá, amit hallgat és amit néz. Azzá. Isten népe abba az időbe, testvérek, különös az, hogy egy olyan királyuk volt, királyuk lett, aki 8 éves korába került a trónra, és úgy 20 éves korára már olyan reformokat hozott, mert felolvasták, megtalálták a Mózes törvényeit, felolvasták neki, hogy milyennek kellene lenni Isten népének, és megszaggatta a ruháit. Szégyelte magát, hogy Isten népe hová fajult. És mi lett ennek a következménye? Az lett, hogy elindította a reformot. Rombolt, pusztított, írtott, gyökerestől igyekezett írtani. Csak itt a kérdés, ha a szívben nem történik meg ez a gyökeres változás, a szívből nem kerül ki gyökerestől az, ami gyerekkorunk óta belénk idegződött, esetleg a babonák, gondoljunk erre, akkor testvérek, ezek visszaköszönnek, visszajönnek, előjönnek, előhívja az ember, vagy óhatatlanul előjön az életünkbe. És ezek meg tudják kötözni az embert, meg tudják a hitét, meg tudják bilincselni. Nagyon veszélyes, nagyon veszélyes. Tehát ott van az, hogy tisztulni kell. És általában mit szoktak kérdezni az orvosok, hogyha valaki megbetegszik, volt a családban ilyen betegség? Miért? Mert örököljük a betegségre való hajlamot is, és hozzuk, testvérek, azokat, amiket belénk csöpögtettek emberek. Mondok egy példát az életemből. Debreceni református kollégiumba jártam, és ott végeztem a gimnáziumot, utolsó 2 évet, tehát a harmadikat és a negyediket, és volt ott egy nagyon csinos tanárnőnk, aki a politechnikát tanította. És egyszer azt látom, hogy mennek hozzá a lányok is, és a fiúk, és a tenyerükből jósol. És én gyerekkoromban édesanyám felolvasta nekem a Bibliából, hogy fiam, vigyázz, ne jósoltass magadnak, mert az megköti az embert, megkötözi az embert, és utálatos Isten előtt az, aki jósol, és az is, aki a jóslatra hallgat. Annak idején, mikor kimentünk a búcsúba, katolikus búcsúba, persze, hogy mentünk a ringispír, meg mit tudom, még sokféle ajándékot, nyalókát lehetett vásárolni, mentünk oda, és láttam azt, hát, hogy fiatal párok mennek egy fehér egérnél, a farkánál fogva, oda tesz egy doboz fölé, amiben papírok voltak, és kihúz egy ilyen jós papírt. És akkor odaadta neki, fizetni kellett. Ezért persze fizetni kellett, és akkor elolvasták, hát, hogy mit várhatnak a jövőben. Ezek megkötik ám az embert, bármennyire is mosolygunk rajta, gyerekkorban meg lehet kötöződni ilyenektől. Olyannyira testvérek, hogy no, itt figyelmeztetett édesanyám, hogy utálatos Isten előtt, aki ezt csinálja. És akkor megláttam, hogy ez a tanárnő mit csinál, oda mentem, hogy tanárnő nem tudja, meg van írva a Bibliába, hogy utálatos Isten előtt az, aki jósol. Hát testvérek, én úgy eláztattam magam, hogy meg akart buktatni politechnikából. Kapálni jártunk ki a TSZ-be, tudtam kapálni, meg uborkát szedni, meg paprikát szedni, és egyszerűen nem bírta elviselni, hát, hogy én ott neki mentem, vagy legalábbis kimertem mondani azt, hogy utálatos Isten előtt. Pedig ez így igaz, utálatos Isten előtt. Úgyhogy, és ez a Debrecen református kollégiumban volt. És ő református volt. Ennyi. De az, hogy mi köze van a hithez, mi köze van az igéhez, mi köze van a Bibliához, a csillagjóslás, testvérek, ez is a Bál kultuszhoz sok minden hozzátartozott. A prostitúció hozzátartozott, kultikus prostitúció, nők és férfiak, félelmetes, hogy mi van, meddig züllött ez a nép. És ez a Jósiás király, ez olyan reformokat hozott, hogy ezeket a Bál kultusz helyeket mind leromboltatta, mind az összeset. Külsőleg mindent megtett, sőt, szankciókat hozott, az emberek úgy megértették, meg hát voltak, akik örültek is neki, de hát a szívet, ki tudja megváltoztatni a szívet? Az ember gondolkodását. Az, hogy azt már nem akarom, vagy nem is kell, már nem is gondolok rá, ezt csak egyedül az Úr tudja elvégezni. Ha az ember nem áll az Úr elé, akkor bizony ez megmarad. Még így is előjön, mert az óember, az föltámad az emberbe. És az veszélyeztetni, az el akarja pusztítani az embert, tönkre akarja tenni, sötétségbe akarja tartani. Napokban kapunk egy e-mailt, hogy tartunk valamilyen istentiszteletet valahol, és gyerekek, hozzátok el az iskolatáskát, vagy misét, hozzátok el az iskolatáskát, majd megáldom az iskolatáskátokat. Na mi ez? Mi az, hogy az iskolatáskát megáld? Hát nem az embernek kell áldást adni. Nem nekem kell áldottá lenni. De hát lehet, és akkor mennek az emberek, viszik az ételeiket, hogy áldja meg az a pap. Hát testvérek, ez ott van az igében nagyon világosan a második parancsolatban, hogy bálványokat ne csinálj. Ne csinálj istenképet, istenszobrot. Mert ez mind utálatos Isten előtt. Ezek mind némák. És némá marad az ember is. Tehát ott van az, hogy igenis az Úr, az Isten, és az ő lelke által munkálkodik, és ott belül akar munkálkodni, a szívünkbe akar munkálkodni, ott akar rendet tenni, ott akar úrrá lenni, de az, hogy ő úrrá lehessen, ahhoz kell az én engedélyem is. Igen, az én engedélyem. Az én akaratom, mert ha én ezt nem engedem, akkor ő nem fog beletaposni az én lelki világomba. Lehet, hogy kényszeríteni fog, lehet, hogy lesznek olyan viharok az életemben, amik úgy elgondolkoztatnak, de a kardinális változásnak végbe kell menni, hogy igenis, Uram Jézus, én a tied vagyok, és tied akarok lenni. Még akkor is, hogyha bukások vannak az életemben, akkor is a tied maradok. Hányszor kell megbocsátani egymásnak? Péter azt mondja, hogy 7-szer, Uram? Jézus azt mondja, nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. 70-szer 77-szer. Mindig. Mindig. Isten kész megbocsátani az embernek, ha hozzáfordul. Ha viszont nem fordulok hozzá, akkor megmaradnak ezek a bűnök. Azt mondja, a nap le ne menjen a ti haragotokba. Ha én úgy fekszem le, hogy haragszom, a feleségemmel összevesztem, testvérek, pokol az éjszakám. És olyan terhelten ébredek föl, mintha nem is aludtam volna. És ha bocsánatot kérek, és ha még az Úr elé is visszük ezt, akkor testvérek, csodálatos az éjszakám, és csodálatos az ébredésem is. Van, amikor éjszaka nem tudok aludni, és valami megtámad, valami jön, egy gondolat. Ide rakom, oda rakom, stb., de mindig csak motoszkál bennem, és elkezdek imádkozni, Uram, mi is van bennem, mi van velem? És föltárom mindazt, ami miatt ez van, hogy nem tudok megbékélni, nem tudok szeretni, mert gyűlölöm, mert haragszom, mert utálom, stb. Ki kell mondani? Könyörülj rajtam, Jézusért, most könyörülj rajtam. És testvérek, az az érdekes, hogy elalszom és frissen ébredek. Mikor bemegyek Budapestre, nem szeretek Budapestre bemenni, de ha imádsággal megyek be Budapestre úgy, hogy végig imádkozom azt, hogy Uram, miket kell elintéznem, könyörülj rajtam. Lehet, hogy a felét se tudom elintézni, de szinte frissen megyek haza. Nem leterhelve, nem bosszankodva. Hát, hogy ez se sikerült, az se sikerült. Gyomlálj és írts, és pusztítsd most már egy kicsit a építs. Mit épül, mi épüljön be a szívünkbe, testvérek? Hát egy, ajánlom a 10 parancsolatot, úgy, ahogy van, megtanulni. Nagyon ajánlom mindenkinek, mert igenis írd be azokat szíved hústáblájára, mert alkalmas időben ezek előjönnek. És figyelmeztetnek, és megóvnak az idegenektől, az idegenségtől. Hogy mit jelent a 10 parancsolat? Óriási sokat. Ne lopj, ne ölj, ne paráználkodj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánd azt, amit a te fele barátodé. Tiszteld apádat és anyádat. Tudjátok, hogy manapság, amikor hittanórákon fölkiáltottak ezek a gyerekek, hogy hogy tiszteljem az én anyámat vagy apámat? Elhagyott bennünket. Nincs bennem tisztelet. Haragszom rá. És mondom, mire mész a haragoddal? Az, hogy fertőzöd magad, terheled magad. Igen. Az ember erre képes. Az ördög pontosan erre hívja föl a fiat, meg ne bocsáss neki. És mit jelent az, amikor megbocsát valaki? Mit jelent, amikor valaki egy új szívvel megkeresi a szülőt, az édesapát, édesanyát, már felnőttként is, vagy gyerekként is? És meg azt mondja, apa, megbocsátok neked. Hát honnét ez az erő? Kitől? Ezre fölvesznek, fölfigyelnek, fölfigyel az ilyen szülő is, és lehet, hogy ő is majd elindul. Lehet, hogy ő is majd egyszer Jézus gyermeke lesz, Isten gyermeke lesz. Tehát nagyon fontos a 10 parancsolat. Egy fiatal ember mondta el nekem azt, hogy amikor bulizni jártak, és már nős ember volt, bulizni jártak, és mi volt, mi történt vele? Az történt, hát, hogy észrevette, hogy a egyik hölgy, egyik feleség bizalmasan közelebb megy a táncolás közbe hozzá. Hát ő is érezte azt a belső bizsergést. Hú, de jó, de érdekes. És egyszer csak jön az ige. Ne kívánd a te fele barátod feleségét. És abban a pillanatban kijózanodik. Megköszöni a táncot. És testvérek, igen, így lehet élni. Igen, vannak kísértések, az óember föltámad, az új embernek meg kell ölni az óembernek az indulatait. És ez a megöldöklés, ez nem könnyű, mert úgy érzi az ember, hogy az én büszkeségemet adom fel, nem csak a büszkeségemet, egyéniségemet, személyiségemet rombolja, nem rombolja, építi. Mert épülni csak akkor lehet, igazán lelkileg is, hogyha mindezek a posványok, ezek a pozdorják, ezek a semmik kikerülnek az ember szívéből, amik viszont óriási teherré válnak. Óriási teherré válnak. Úgyhogy igenis írjuk fel szívünk hústáblájára, ne nézzük le azt, aki nem így él. Szeressük, szeressük. Egyszer volt, nem egyszer, sokszor volt ilyen, hogy megkérdezte tőlem valaki, hogy én megtértem, a férjem még nem tért meg. Mit csináljak vele? Mondom, ne gyomrozd, ne okítsd, szeresd. Jobban szeresd, mint eddig szerettél, szeretted. És testvérek, ezt jelenti az, hogyha igen, föl fog figyelni rá. És ő is érdeklődni fog azután, hogy hát honnét, kitől tanultad, ki mondta ezt neked? Ki adja neked ehhez a belső spirituszt, hogy te ilyet cselekedj? Tehát nagy dolog az, amikor igenis az ember ezeket a lépéseket így megteszi. Tehát Jeremiás prófétáról tudni kell, azért elmondom azt is, testvérek, hogy ő egy sikertelen próféta volt. Egész életét végigélte, az Úrnak szolgált 41 évig volt az Úr prófétája, és semmi sikere nem volt, semmi. Sőt, még a barátai is, a családtagjai is ellene fordultak. Nézzük meg, a szenvedés volt az élete. Nézzük meg Jézus életét, hogy mondjuk a hiszek egybe. Szenvedett. Poncius Pilátus. Tehát az, hogy nem csak akkor szenvedett, amikor ott volt a krédóban, hanem akkor is, amikor itt ezt az életutat járta. Tele volt szenvedéssel az életútja. És azt akarja, hogy a mi életünk ne szenvedés legyen. Azért jött ő, hogy ettől a szenvedéstől megszabadítson, mert a legborzasztóbb szenvedés a lelki szenvedés. Amikor az ember a pszichéjében meghasonlik, sőt, megbomlik, borzasztó tud lenni. Úgyhogy nagyon fontos, hogy szilárd alapra épüljön az életünk. A kősziklára, Jézus Krisztusra, mert ő az, akiben növekedhetünk, erősödhetünk, és ő az, aki ígéri az üdvösséget is mindazoknak, akik hisznek benne. Tehát Jeremiás próféta könyvét úgy olvassuk mindig az igét, hogy az igét magunk felé, magam felé fordítsam először. Ne a másik felé, magam felé. Hogy én hogy felelek meg ennek? Mi az, ami az én életemben kiirtandó? Mi az, ami kigyomlálandó? Mi az, amit gyökerestől ki kell pusztítani? Mi az, amit le kell rombolni? És ott van, utána lehet építeni. Épüljetek fel lelki házzá. Azt, amit Krisztustól tanultunk, elmondtam a Szőke Laci bácsinak a bizonyságtételét, aki 7 évet ült a hite miatt, hogy mit jelentett az, hogy igéket tanult meg, és az igék hogy tették rendbe őt. Azt mondja, volt egy olyan esete, de ezzel be is fejezem, amikor azt álmodta, vagy az jött elé, hogy a felesége megcsalja. És iszonyatosan gyötrődött emiatt. És nem tudott mit tenni. Írni se tudott, üzenni se tudott, semmi, be voltak zárva. Csak imádkozni tudott. És azt kérte, Uram, ha ez igaz, akkor add, hogy ott legyen bennem a megbocsátás. Ha nem igaz, akkor is adj nekem békességet. És megkapta a békességet. És azt mondja, mit jelentett? És többet nem is jött elő. Többet nem is gyötörte ez. Azt jelenti, hogy ha élő kapcsolatunk van az Úrral, akkor ez az élő kapcsolat bizony csodákra képes. Hol? Itt, bent. Jósiás király tehát külsőleg sok mindent lerombolt, pusztított, de épített is természetesen, és az Isten igéjét, az Isten törvényét azokat állította helyre, és állította az emberek elé. De utána jött egy másik király, aki ugyanazt csinálta, mint a Jósiás előtti édesapa, aki 51 évig volt uralkodó, hogy a nép elfajzott, és ment a maga feje után, ment a király után. Meg van írva, ha istenfélő az uralkodó, örül a nép. Ha istentelen az uralkodó, nyög a nép. Nyög. Áldjon meg Isten bennünket élő hittel. Amen. Pár szóval imádkozunk, testvérek. Urunk, köszönjük neked az igét, ad, hogy az írtás, a pusztítás, a rombolás a szívünkbe, mindaz, ami nem tőled van, amit nem te építettél, és nem a te dicsőségedet szolgálja. Urunk, azt segíts leépíteni. Segíts kigyomlálni. Adj nekünk tisztán látást. Ragyog fel a mi szívünkbe, Úr Jézus Krisztus, hatalmaddal, dicsőségeddel, és munkálkodj mindannyiunk szívébe, szeretteink szívébe is. Add, Uram, hogy olyan néped legyünk, akik szeretnek téged, feltétel nélkül. Hallgass meg minket, nevedért. Amen. Fölírtam itt egy pár kérdést, amire el lehet gondolkozni. Milyen babonák vannak a te szívedben, gondolkodásodban, amiktől szeretnél esetleg szabadulni. Mit teszel ezekkel? Ez itt a kérdés. Megférnek az életedben, vagy hogy küzdesz ellenük? Hogyan látod magad az ige világosságában? Vizsgáljuk meg, milyenek az indulataid, indulataim. És itt a nagy kérdés, hogy tisztul meg a szíved? Zsoltár 50:15, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Úgy legyen.